Ez az ígéretés elhangzott 1991. január 27-én. A témával az Ezékiel 36:24-28-ig. Ki foglak titeket szabadítani a pogány népek közül, összegyűjtelek titeket minden országból, és visszahozlak titeket a saját föld területetekre. Isten megbízásából ígét érett Frank testvér. Nos, nélkül egyáltalán nem is szeretnénk itt lenni. Ő megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ott ő is jelen van. Mindenkit különösen, azokat, akik ma talán először vannak itt, a legszívélyesebben szeretnénk üdvözölni az Úr drága nevében. Ezek az összejövetelek ugyanis felekezeten kívüliek, mindenki eljöhet és meghallgathatja az Úr szavát. Csak egy elkötelezettséget ismerünk, és ez Istenhez és Isten igéjéhez fűződik. Csak egy evangélium, csak egy üzenet van, és ez pedig Isten drága és szent igéje. És hiszem, hogy ez egyre nagyobb jelentőséget kap számunkra. Amikor a 119. Zsoltárban azt olvassuk, hogy a te ígéd a lábam lámpása, és világosság az útamon. Valóban egy nagyon sötét korszakban élünk, és szükségünk van az isteni világosságra, isteni válaszokra, arra, ami most történik. Ma a repülőtéren olvastam egy heti lapban egy hirdetést, ami felvédított. A cím így szólt, címsorban. Az ördögnek nehéz időket ígérnek, vagy jelentenek. És önmagamban így gondoltam, ez igaz, az ő ideje nem tart már sokáig, és ő természetesen minden lehetséges módon kihasználja még az idejét. Nos, az az idő, amely nekünk lett kilátásba helyezve, az egy csodálatos idő lesz. Meg lehet, hogy egy rövid időre szenvedés és nyomorúság vár ránk, de utána örök dicsőség vár ránk. Nos, nem tudunk úgy elmenni a jelenlegi események mellett, mintha azok nem érintenének minket. Összességében örülök annak, hogy Izrael eddig nem avatkozott be a konfliktusba ott a Közel-Keleten. Higgyétek el, vagy sem. Ez volt az első imádságom Istenhez, hogy Izrael megfékezze magát, nehogy a világ haragudjon erre az Isten népére. És amikor az amerikaiak még azt is mondták, mi harcolunk majd értetek, az még jobban tetszett nekem. Isten valóban gondoskodik a megfelelő időben mindenről. Hogy természetesen hogyan fog folytatódni a helyzet, és összességében hogyan alakul, azt pillanatnyilag még senki sem tudja előre megmondani. Később megnevezhetjük nektek azokat a bibliai helyeket, amelyek beteljesedtek. Nos igen, az akkor egy nagyon egyszerű dolog lesz. Minden esetre, hogy azt már a legutóbb is elmondtam itt, ez még nem az utolsó összecsapás, hanem egy kölcsönös támadás-visszatámadás. És meg lehet, hogy most beteljesedik Ézsaiás 27. fejezetének 12. verse. És szeretnék felolvasni néhány ége szakaszt az Ótestamentumból, ami Izrael népét és általában a jelenlegi fejleményeket illeti. És azután átmegyünk az Új Szövetség néhány szakaszaiba. Az Ézsaiás 27. fejezetének 12. verse. Ézsaiás 27. fejezet 12. verse. Viszont azon a bizonyos napon meg fog történni, hogy az Úr egy gabonacséplést fog megrendezni az Eufrát folyó kalászaitól kezdve egészen az egyiptomi patakig. Szemmel kell tartanunk, hogy hogyan alakulnak most a dolgok. Most felolvasok nektek Isten ígéjéből, hogy mik is a valódi arányok. És egyáltalán kivette magának tekintetbe manapság a térképet közelebbről. tájékozódott egy kicsit, de bizonyára legtöbben. Egyszerűen nagyon fontos tudni, hogy valójában ott, ahol a paradicsom volt, ahol Ábrahám lakott, ahol Nínive is volt, ahol Bábel volt, ahol Mezopotámia fekszik, hogy valójában ott, ahol az emberiség bölcsője állt, ott, ahol minden elkezdődött, ott rendeződnek a dolgok, és ott zajlanak le a folyamatok, és ott lesz a végső feladatuk elvégzése is. De ehhez tényleg fel kell olvasnom nektek néhány bibliai idézetet. Nos, ez most nem, ne legyen történelem óra, csak néhány rövid utalás, nem fogok sokáig kitérni rá. Az első Mózes 11. fejezetének a 31. versét olvasom fel. Első Mózes 11. fejezet, a 31. vers. Akkor fogta Tára a fiát Ábrámot, az unokáját Lótot, Hárán fiát, és a menyét, Sárait, Ábrahám fia feleségét. És elindult velük a Káldeai Úrból, hogy elmenjenek Kánaán földjére. Aki megnézi magának a térképet, az meg fogja állapítani, hogy a Káldeai Úr mindössze néhány kilométerre feküdt Pasrától. Az elmúlt napokban különböző térképeket nézegettem, hogy egy átfogó képet vagy tájékozódást kapjak a történtekről. Ott, ahol Ábrahám és Hárán laktak, ezt mind pontosan elolvashatjátok a Tigris és az Eufrátes között, néhány fontos város helyezkedett el. Szeretném továbbolvasni az első Mózes 12. fejezetének 4. versét. Első Mózes 12.4. Ábrahám tehát elindult, ahogy az Úr megparancsolta neki, és Lót is vele tartott. Ábrahám pedig 75 éves volt, amikor elindult Háránból. Úr Káldeából felkerekedett az Eufrátes mentén egészen le a Háránig. Most pedig az első Mózes 15-ből olvasok fel az első Mózes 15. fejezetének 17. versét. Első Mózes 15, talán a 18. vers is elég lesz. Azon a bizonyos napon az Úr szövetséget kötött Ábrámmal, és kijelentette neki, a te utódaidnak akarom adni ezt a föld területet. Az egyiptomi folyótól, vagy pataktól szó szerint a nagy folyóig az Eufrátesig. Ez volt az ígéret, amelyet Isten adott neki. A Józsué 24-ből szintén csak egy verset olvasok fel, talán a másodikat és a 14. verset. Józsué 24. fejezetének a második verse, aztán a 14. vers is. Akkor Józsué ezt mondta az egész népnek. Így szólt az Úr, Izrael Istene, atyáitok régen, vagy hajdanán, az Eufrátes folyótól túl laktak, nevezetesen Tára, Ábrahám és Náhor apja, és más isteneket imádtak. Akkor kihoztam atyátokat, Ábrahámot, az Eufrátes folyótól túli országból, és végigvándoroltattam vele Kánaán egész országát. És most a 14. verset, a Józsué 24-ből. Most tehát féljétek az Urat, és szolgáljátok őt őszintén és hűségesen. Távolítsátok el azokat az isteneket, akiket atyáitok az Eufrátes folyó túlsó partján és Egyiptomban is imádtak. És szolgáljátok az Urat. Egy nagyon egyértelmű felszólítás. A 2 Sámuel 8. fejezetéből, 2 Sámuel 8. fejezet, szintén csak egy egész rövid szakaszt szeretnék felolvasni. 2 Sámuel 8, a 3. vers. Rögtön azután Dávid legyőzte Hadadézert, Rehób fiát, Szóba királyát, amikor az elindult, hogy visszaállítsa az ő uralmát az Eufrátes mellett. És akkor még az első királyok 5. fejezetéből, első királyok 5. fejezet, csupán áttekintésképpen, amire ezekben a napokban mindannyiunknak mégis szükségünk van. Első királyok 5. vers, hamarosan meg fogjátok látni, miért olvasom fel ezeket a szakaszokat. Első királyok 5. fejezet, az első vers. Rendben van így. Csak sietve jegyeztem fel magamnak az ígehelyeket, elismerem. Aztán hadd térjünk át rögtön az Ezékiel próféta szavaira. Ezékiel, először is az Ezékiel 37-ből. Talán mégsem volt olyan lényeges. A lényeg az, hogy azokat az ígehelyeket vegyük elő, amelyek közvetlenül arra utalnak, ami most történik. Itt az Ezékiel 36-ban a 24. verstől olvasom fel. Ezékiel 36 a 24. verstől. Ki akarlak hozni tehát benneteket a pogány népek közül? Össze akarlak gyűjteni benneteket minden országból, és visszahozni benneteket a saját földterületetekre. És azután a 26. vers. És egy új szívet akarok, tiszta szívet akarok adni nektek, és egy új szellemet akarok belétek lehelni. A kőszívet ki akarom venni a mellkasotokból, és helyette egy húsból való szívet akarok adni nektek. A szellememet akarom belsőtökbe adni, és olyan emberekké akarlak tenni benneteket, akik az én rendeléseim szerint járnak, és az én utasításaimat megtartják, szemmel tartják, és valóban végre is hajtják. Majd a 37. fejezet 21. versétől. A 37. fejezet 21. versétől. Így szólj te hozzájuk, így szólt Isten az Úr, vegyétek félreérthetetlenül tudomásul. Ki akarom szabadítani vagy hozni Izrael népét a pogány népek közül, ahová el kellett menniük, és minden oldalról össze akarom gyűjteni őket, és visszaviszem őket a saját országukba. Aztán a 37. fejezet, 26. és 27. versét. Akkor egy békeszerződést is fogok kötni velük, egy örök szövetség létesüljön majd velük, és letelepítem őket, megsokasítom őket, és szentélyemet örökre közöttük hagyom. Lakóhelyem pedig fölöttük lesz, és én leszek az ő Istenük, ők pedig az én népem legyenek. Még a pogány népek is fel, és elismerik azután, hogy én vagyok az Úr, aki megszenteli Izrael népét, amennyiben szentélyem örökké közöttük lesz. Ehhez szeretnék rögtön felolvasni a Zakariás próféta 6. fejezetéből. Zakariás 6. fejezet. Itt Izrael népének szétszóródásáról van szó, ott pedig már az összegyűjtésről már is szó esett. és meg fogjátok látni, hogy azok a hatalmak, amelyek Izrael nép ellen voltak, a gyülekezet ellen is vannak. A Zakariás 6. fejezet, az első versétől. Amikor aztán ismét föltekintettem és körülnéztem, láttam, hogy két hegy közül négy szekér jön elő, a hegyek pedig ércből voltak. Az első szekeret vöröses barna lovak húzták, a másodikat pedig fekete lovak. A harmadik fogadban fehér lovak voltak, a negyedikben pedig tarka lovak voltak. Most mire gondoltok? Kiolvast el a hét pecsétek könyvét. Tehát mire gondolunk? Az első négy pecsétben szereplő első négy lovasra, nem igaz? Kiolvast el közületek a pecsétek könyvét. Igen, a többiek még el fogják olvasni. Tehát nagyon lényeges. Nos, itt van a leírás, és szeretném felolvasni a negyedik és ötödik verset is. Már most, amikor azt kérdeztem az angyaltól, aki velem beszélt, mit jelentenek ezek, Uram? Az angyal így válaszolt nekem. Ezek az ég négy szele, amelyek előjönnek, miután megjelentek, vagy bemutatkoztak az egész föld urának. Tehát röviden ki kell térnünk erre a prófétai szakaszra, hogy megértsük, miért is vannak éppen ezek az ítéletangyalok az Eufrátes folyóhoz kikötve napra és órára, hónapra és évre. Erre nézve felolvasok a Jelenések 9. fejezetéből. A Jelenések 9. fejezetének 13. versétől a 15. versig. Jelenések 9.13-tól 15-ig. Már most a hatodik angyal is megfújta a trombitát, és hallottam egy hangot az Isten előtt álló aranyoltár négy szarvából hangot tehát, amely így parancsolta a trombitát tartó hatodik angyalnak. Old el a négy angyalt, akik az Eufrátes nagy folyójánál vannak megkötözve. Ekkor el lett oldva a négy angyal, akik készen létben álltak az órára, a napra, a hónapra és az évre, arra nézve, hogy megöljék az emberek, az emberség egy harmadát. Itt szembesítve vagyunk azzal, hogy hol is vannak lekötve ezek a négy ítéletangyalok. Amint tudjátok, ha valaki meg van kötözve, ugathat ugyan, de még nem teheti meg azt, amit akar. Pillanatnyilag csak útalás történik arra, hogy mi fog azután abban az időpontban történni. Most még meg vannak kötözve ezek a négy ítéletangyalok, de ahogy már is említettük, útalás történik arra, honnan fog az utolsó esemény Izrael népe ellen indulni. Láttuk ezt a Zakariás 6-ban, hogy ez a négy ló, amelyek színben pontosan megegyeznek az első négy pecsétben leírtakkal. Mindkettő Izrael népe ellen irányul az ókori Babilonból. És hallottátok ezt? Hussein ugyanis fel akarja építeni Babilont még egyszer. Ez pedig egy nagyon csodálatos dolog lenne. Csak hogy ezt már nem kell felépíteni, mert az már régóta áthelyeződött az Eufrátes folyótól egy egészen más helyre. Amint tudjátok, az Új Szövetségben a nagy várost, amely uralmat gyakorol a föld királyai felett, Nagy Babilonnak van megnevezve. Újra és újra. Tehát arra semmi szükség, hogy a régi Babilon fel legyen építve. A Jelenések 17-ben többször is le van írva, itt csak az 5. vers utolsó részét fogom felolvasni. És a homlokán egy név volt írva, egy titok, Nagy Babilon, a parásznák anyja és a föld borzalmainak az anyja. többször is elolvashatjuk ezt, például a 18. fejezet második versében is, hogy hatalmas hangon így kiáltott, megbukott, megbukott, vagy elesett, elesett a nagy Babilon, és ördögök lakhelyévé, minden tisztátalan szellem menedékévé, valamint minden tisztátalan és utálatos madár menedékhelyévé vált. Tehát a Jelenések könyvében néhányszor is találunk leírást erről a Babilonról, a római Babilonról. A 18. fejezet 10. versében ez van írva. Messziről állnak majd félelmükben a kínjaiktól, és így kiáltanak a kínjaik látására. És így kiáltanak, jaj, jaj, te nagy város, Babilon, te hatalmas város, egyetlen óra alatt eljött a te ítéleted. Azután 21. versben ezt olvassuk. Ekkor egy erős angyal felemelt egy követ, amely akkora volt, mint egy malomkő, és a tengerbe hajtotta, mondván, ilyen hatalmas lendület, el lesz hajítva vagy vetve a nagy város, Babilon, és többé nem lehet feltalálni. Csak eddig az Eufrátes melletti régi Babilon, és azután a következő Babilon, eme nagy város között, amely semmi más, mint zűrzavart terjesztett az egész földön. Bábel jelentése ugyanis Isten kapuja, Babilon jelentése zűrzavar. Így látjuk tehát, hogy ott, ahol Isten kapujának kellett volna lennie, zűrzavar keletkezett, és az egész földre elterjedt, el lett terjesztve. A Jelenések 16. fejezetében aztán pontosan leírva kapjuk, mikor fog ez az Eufrátes melletti Babilon valószínűleg, vagy bizonyosan egyesülve a római Babilonnal, és akkor ismét frontot alkotnak Izrael népe ellen. Jelenések 16. fejezetének 12. versétől. Errefel a 6. angyal kiöntötte a csészéjét az Eufrátes nagy folyójára, és kiszáradt annak vize azért, hogy megnyíljon az út a napfelkelte felől jövő királyok előtt. És én láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan szellem jön ki, mint a békák. Ezek ugyanis az ördög szellemei, amelyek csodákat művelnek. Most ezek elmennek a föld egész környékének királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a nagy harcra, Isten a mindenható egy napján. Azután pedig áll, hogy vigyeljetek, úgy jövök el, mint a tolvaj. Az üdvösség boldog állapotában van az, aki őrködik, és ruháit készen tartja azért, hogy ne kelljen mesztelenül járnia, és ne legyen látható a szégyene, a mezítelensége. És összegyűltek ott azon a helyen, amelyet Hébelül Armagedonnak hívnak. Aki közülünk már járt néhányszor Izraelben, az pontosan tudja, hol található, hol terül el ez a Jósafát völgye, a Jezreel síkság, pontosan a Kármel-hegység másik oldalán, Szíria felé. És az Ótestamentum és az Új Szövetség leírása szerint is úgy lesz, hogy ott Mezopotámiának annak a részén, az Eufrátes és a Tigris vidékén, ott, ahol az emberiség kezdetét vette, ahol a paradicsom is volt, ahol Ábrahám lakott, ahol az első emberek egyáltalán megjelentek itt a földön, ahol elkezdődött a civilizáció, ahol Nimród is volt, ahol Ninive volt, ahol minden elkezdődött, ott fog véget is érni, ahol minden elkezdődött egyszer. És ez a négy ítélet angyal, akik jelenleg megvannak kötve napra és órára, hónapra és évre, akkor szabadon lesznek engedve az időpontban, amikor valóban bekövetkezik az utolsó összecsapás, amely természetesen Izrael nép ellen fog folytatódni. És akkor Isten lesz az, aki a mennyből be fog avatkozni a harcba, és véget fog vetni az emberiség azon részének, amely fellázadt ellene, és így meg fogja dicsőíteni magát az összes emberiség szeme láttára. Ez az, ami meg van írva Ezékiel próféta könyvében, mégpedig az Ezékiel próféta könyvének 38. fejezetében. Ott pedig a 22. és a 23. versek lesznek. Ezékiel 38, a 22. és a 23. vers. És végre fogom hajtani rajta törvényszolgáltatásomat, pestis és vérontás, özönvíz és jégeső által. Kénkövet és tüzet fogok hullatni rá egész hadseregére és a vele lévő sok népre. Így fogom megmutatni nagyságomat és szentségemet, és kinyilatkoztatom magam sok nép szeme előtt, hogy megismerjék, hogy én vagyok az Úr. Tehát teljes bízalommal lehetünk a jövőre nézve, mert minden úgy alakul, ahogy Isten megírta az ő ígéjében, és ahogyan azt már a világ megalapítása előtt elrendelte és elhatározta. Hiszen egy énekben ezt énekeljük, mindennek úgy kell történnie, folytatódnia, hogyan ő akarja. Hallgass, légy csendben, szívem! Hallgass, légy csendben! Nem kell nekünk aggódnunk Izrael népért, hiszen Isten maga fog harcolni az ő népért, és gondoskodni fog róla. Ha azonban most komolyan elgondolkodunk azon, hogy ezek az erők valóban mozgásba, lendületbe jöttek, és ezt valószínűleg már legutóbb is mondtam itt, hogy az, ami most fog jönni, azt mindannyian előre meg tudjuk mondani. Az egész arab világ, Izrael népe iránti gyűlölete olyan mértékben fog fokozódni, tehát a gyűlölet, hogy minden erővel azon fognak dolgozni, hogy megvívják az utolsó nagy csapást. Csak hogy azután Isten majd le fog csapni, akkor Isten véget fog vetni ennek. És ezt már most is tudjuk, hogy ő nem a bábukat fogja eltalálni, ő soha nem fog mellélőni sem. Nem. Istennek csak teli találatai lesznek. Igazából nem nagyon örülünk annak, hogy az embereknek szenvedniük kell. Amennyiben most arra gondolunk, miközben mi itt Isten színe előtt nyugalomban és békességben vagyunk összegyűlve, ott apák és fiak, férfiak vannak a fronton, akik valójában egyáltalán nem akarnak harcolni, de akiket oda küldenek, és akik az életüket kockáztatják egy olyan harcért, amely eleve elveszett, ugye. Megemlékezünk mindannyiunkról, és őszintén el kell mondanom, hogy soha nem tűnt számomra a Róma 8. fejezete olyan jelentőségteljesnek, mint most az elmúlt hetekben, amelyekben élünk. Ott ez áll, hogy az egész teremtés várja és vágyakozik arra, hogy Isten gyermekei nyilvánvalóvá váljanak, és meglegyenek váltva a mullandóságtól, amelynek allá lett vetve, és nem csak mi, akik a szellem első gyümölcsét, zsenge gyümölcsét kaptuk, hanem az egész teremtés is vágyakozik arra, hogy megszabaduljon ettől a mullandóságtól, amelynek kényszerből alá lett vetve az ember miatt, aki elbukott, azért, hogy ő is megkapja megváltását, és minden megújuljon és felkészüljön az ezer éves birodalomra. Fel legyen készítve az ezer éves birodalomra. Ha most talán felolvashatok még egy megjegyzést, a károsodásról, vagy a nyomorúságról, amely az elragadtatás után fog bekövetkezni, csak a Jelenések 7. fejezetéből fogom olvasni, ami ezt a négy szelet, vagy négy angyalt illeti, két szó kifejezés lett ott használva, csak hogy ezt lezárjam. Jelenések 7. fejezet az első versétől. Ezután láttam a négy angyalt ott állni a föld négy sarkán, akik visszatartották a föld négy szélét. Azért, hogy ne fújjon szél a földön, a tengeren, és egyetlen fa felett sem. Továbbá láttam egy másik angyalt felemelkedni a nap felkelte felől, akinek az élő Isten pecsétje volt nála. Ő nagy hangon felszólította a négy angyalt, akik megbízatást kaptak, hogy pusztítást okozzanak a földön és a tengeren is. Tehát hangosan ez lett intézve hozzá. Ne okozzatok pusztítást a földön és a tengeren és a fák között, amik meg nem jelöljük Istenünk szolgáit egy pecséttel a homlokukon. Ebből a szakaszból egészen egyértelműen kitűnik, hogy a pusztítás és a csapás csak a két tanú szolgálata után, a 144 ezer kiválasztása és elpecsételése után fog bekövetkezni, következhet be. Ezek az erők már most jelentkeznek ugyan, de még meg vannak kötve. Akkor azonban el lesznek engedve, és amit ezután történik, azt már elolvastuk, és más bibliai idézetekben is utána nézhetünk. Miközben a nap felkelte angyaláról szóló második verset olvastam, eszembe jutott egy izraeli tartózkodásom Eilátban, amikor egy japán férfi Tokióból ott fellépett, és látványosan prédikált, és néhány embert összegyűjtött maga köré. Utána beszéltem vele, és megkérdeztem tőle, hogy mi lenne a küldetése. Ő azt mondja, én vagyok az az angyal a Jelenések 7. fejezetének második verséből. Erre aztán megkérdeztem tőle, igenis mivel indokolod ezt? Hát hiszen a napfelkeltétől jövök. Ott meg van írva, hogy egy angyal a napfelkeltétől. Majd azt mondtam, de hiszen te nem vagy egy angyal. Nos, minden esetre, tudjátok, ilyen emberekkel nem lehet sokáig beszélgetni. Az ilyen beszélgetés nagyon gyorsan a lényegre tér. Milyen hálásak lehetünk azért, hogy Isten világos megértést, de egyben tiszta felfogást is adott nekünk, és ezt a mind mai napig, az óráig megőrizte, és mindvégig meg fogja őrizni. Hálásak vagyunk Istennek azért is, hogy nem képviselünk semmilyen nézetet, nincs tanításunk, hanem Isten ígét szabadon és nyíltan hirdetjük, ahogy meg van írva. Egy dolog azonban mégis nagyon a szívemen van. Nevezetesen, ha arra gondolunk, hogy az idő már csak rövid, hogyan állunk mi magunk, hogy áll velünk a felkészülésünkkel? Amikor azt olvassuk, hogy a 144 ezer el lesz pecsételve Isten pecsétjével, akkor valóban felmerül a kérdés, avagy átéltük-e mi Istent már úgy, hogy nem csupán hívőkké váltunk, lettünk, hanem megkaptuk az Isten pecsétjét is, amely igazolja, visszaigazolja, hogy Isten elfogadott minket. Vannak néhány bibliai idézetek az Új Szövetségben, amelyek valóban erről szólnak. Nézzétek, a mi Urunk, Jézus Krisztusunk példáját, aki Isten fiaként született meg. Vele az történt, hogy megnyílt felette az ég, és Isten szelleme leszáll. Ezzel kapcsolatosan a Péter levelében olvastam, hiszen mindannyian ismerjük az evangéliumokat, tudjuk, mi van bennük megírva. Péter levelében ezt olvassuk, a 2. Péter első fejezetének 16. verse, a 16. versétől. Mert nem kitalált mesék után eredtünk, amikor hirdettük nektek, ami Urunk Jézus Krisztusunk hatalmát és visszajövetelét, hanem szent tanúi voltunk az ő csodálatos dicsőségének. Mert Isten az Atyától kapott tiszteletet és megdicsőlést, amikor a fenséges dicsőségből ez a hang intéződött hozzá. Ez az én szerelmes fiam, akiben tetszésemet leltem. Most pedig Péter a következőkről tanúskodik. Hiszen ezt a hangot, ezt a hívást valóban hallottuk a mennyből, amikor vele együtt voltunk fent ott a Szent hegyen. Valahányszor az Új Szövetségben arról olvasunk, hogy testünk megváltásáról van szó, vagy meg van nevezve a testünk megváltása, valójában a Szent Szellemmel való elpecsételésről is olvasunk. Efézus első fejezet. Efézus első fejezet a 13. vers. Ő benne ti is, miután meghallottátok az igazság szavát, az üdvüzenetet, vagyis az evangéliumot, a ti szabadításotokról, vagy a megmentésetekről, és hitre jutottatok, el lettetek pecsételve a megígért Szent Szellemmel, aki az örökségünk záloga az ő saját gyülekezetének megváltására, Isten dicsőségének felmagasztalására. A lelkünk ugyan már meg lett váltva, bűneink meg lettek bocsájtva, Isten fiaivá és leányaivá lettünk. De ennél többről van szó. Arról van szó, hogy közös részesedésünk legyen az első feltámadásban. Részt vegyünk az átalakulásban és az elragadtatásban, és így a menyegzői vacsora, hogy ott legyünk. Ahhoz pedig szükséges, hogy ne csupán Isten fiaivá váljunk, hanem mint olyanok, a Szent Szellemmel legyünk elpecsételve testünk megváltásának napjára. Hiszen nem a lélekről van szó, az már meg lett váltva. Itt valójában a testről van szó, amely át lesz alakítva az Úr visszajövetelekor. Hasonló állnak az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetében. Efézusbeliekhez írt 4. fejezet, a 30. vers. Efézus 4:30. És meg ne szomorítsátok Isten szellemét, amellyel ellettetek pecsételve a megváltás napjára. Tehát lenne néhány dolog, mit megfontolni. Olyan bibliai idézeteket fogunk olvasni, amelyek a felkenetésről és az elpecsételésről szólnak. 2. Korintus első fejezet. 2. Korintus első fejezet. A 20. verstől a 22-ig. Mert Isten valamennyi ígéreteire nézve ő benne van az igen. Ezért általa megvalósult az Amen is, vagy bekövetkezett az Amen is, Isten dicsőségére rajtunk keresztül, aki pedig minket és titeket egyaránt szilárdan Krisztusra megalapozott és felkent minket, az Isten. Ő az, aki ránk is nyomta az ő pecsétjét, és a szellemet zálogul adta a szívünkbe. Itt ennél fogva három fogalom van használva. Először is, aki minket szilárdan Krisztusra megalapozott, és úgy gondolom, hogy ezt örömmel igazolhatjuk. többé nem tántorgunk a tanítások viharai között ide-oda. Nyilván őszintén elmondhatjuk, hogy Isten az ő ígéjében olyan szilárdan megalapozott minket Krisztusra, hogy semmi és senki sem tud megrendíteni minket. Amen, tudtok-e mondani erre? Mégis úgy van, hogy az ő ígében megvan adva egy sziklaszilárd megalapozás a szellem kinyilatkoztatása által. És amint mondtam, ez a megalapozás sziklaszilárd. Itt már semmi sem mozdul, semmi sem változik, de tovább folytatódik, és felkent minket. Ez már megint egy másik dolog. A szilárd megalapozottság az az egyik oldala a dolognak, a felkenetés a másik. És ez még nem elég. Azután folytatódik tovább, és aki ránk nyomta az ő pecsétjét, és a szellem zálogát adta a szívünkbe. Vagy elhelyezte a szívünkbe. Nézzétek, ami Urunk, ahogy az előbb is már mondtam, Isten fiaként született erre a világra, de egy hústestben élt vagy volt. Ma is megvan még írva, hogy te vagy az én fiam, ma nemzettelek téged. A Szent Szellem által lett fogantatva Isten fia volt, és mégis megnyílt az ég, és Isten szelleme leszállt erre a testre, amely alá volt vetve a fejlődésnek, amint tudjátok, 12 éves volt, 30 éves volt, amikor elkezdte az ő szolgálatát ebben a földi testben. És azzal lett vádolva, hogy még nem vagy 50 éves sem, tehát idősebbnek tűnt, mint amilyen valójában volt, hiszen a fájdalmak és a szenvedés embere volt. Tehát itt volt egy földi testben, evett és ivott, embernek találtatott minden tekintetben, szenvedett, magára vette a fájdalmakat, valóban érezte őt ezeket a fájdalmakat a testében. Így hát ez a test, tehát ezt a testet Istennek, hogy úgy mondjam, igénybe kellett vennie, le kellett foglalja. Isten egyszerűen igényt kellett tartson arra, hogy ez a test meg ne lássa a romlást, hanem, ahogy megvan írva, hogy nem engedem meg, hogy a szentem meglássa a bomlást, vagy sem, hogy lelke a pokolban maradjon. Itt két dologról van szó, a lélekről és a testről. Mindkettő beteljesedett. A harmadik napon dicsőségesen feltámadt. Lement közben, miközben a teste a sírban feküdt, lement a föld legmélyebb helyeire. És azután a harmadik napon feltámadt. És az a test, amelyel feltámadt, épp ez az a feltámadási test, amely nekünk is meg lesz, amikor az Úr visszajön, és elsőként feltámadnak a Krisztusban elaludtak, majd mi, akik élünk és megmaradtunk, át leszünk alakítva és felvétetünk, hogy azután örökké az Úrnál legyünk. És testünk ezen szellem ereje már ebben a földi testen, testünk ezen átalakulásához szükséges, hogy Isten átalakító ereje, a Szent Szellem ereje már ebben a földi testben lakozzon, hogy azután belülről kifele át tudja alakítani. Ezt az írás szakaszt valóban már néhányszor is felolvostuk a rómaiakhoz írt levélből, és egyszerűen nagyon fontos. Szeretteim, nincs semmi értelme, hogy az elragadtatásról beszéljünk, az Úr visszajöveteléről és a ránk váró rövid időről, ami még rendelkezésünkre állt, anélkül, hogy őszintén megosztanánk egymással, milyen követelményeket támaszt Isten, és mi mindennek kell megtörténnie ahhoz, hogy mi is részt vegyünk abban, amikor az Úr eljön, és hogy ez a halandó test megkapja a halhatatlanságot. Megvan az íge, a rómaiakhoz írt levél 5. fejezetében, Róma 5. fejezet, aztán Róma 8. fejezetében is. Most először a rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének 8. versét. Isten pedig azáltal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk, így tehát most, miután az ő vére által megigazítottunk, még bizonyosabban meg fogunk menekülni, menekülünk általa az Isten haragjától. Tehát a megmentésről van szó, mielőtt az Isten haragja bekövetkezik. Most pedig a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 11. verse. Amennyiben bennetek lakozik annak a szelleme, aki Jézust feltámasztotta a halálból, akkor az, aki Krisztust feltámasztotta a halálból, a bennetek lakozó szellem által a ti halandó testeteket is életre fogja kelteni. Tehát a szellem által újjászületve, a szellem által megújítva, a szellem által tanítva, minden igazságba elvezetve, a szellem által felkenve, megkenve. De most az erőről van szó, nem csak a megalapozásról, nem csak a kenetről, hanem a Szent Szellem erejéről, az első gyümölcs, az első szülöttek seregének elpecsételéséről. Ezt egyértelműen elolvashatjuk itt a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetéből. Hadd olvassuk a 19. verstől. Mert a teremtett világ sóvárgó vágyakozással várja Isten fiai leleplezését, vagy megnyilvánulását. Mert a hiába valóságnak, vagyis a mullandóságnak lett allávetve az egész alkotás. Igaz, hogy nem önkéntesen, hanem annak akaratából, aki ezt az allávetettséget előokozta, de mégis reménységre való tekintettel, hogy maga a teremtés, vagy az alkotás is megszabaduljon a mullandóság rabszolgaságából, és elnyerje azt a szabadságot, amelyben Isten gyermekei a dicsőség állapotában részesülni fognak. Miben áll a megdicsőlés? Amikor ez a halandó test felölti a halhatatlanságot, és a mullandó a múlhatatlanságot, amikor beteljesedik az írás, halál elnyeletett a győzelemben, halál hol van a hullánkod, pokol hol van a te győzelmed. Hála legyen Istennek, így áll ott tovább az 1. Korintus 15-ben, aki Jézus Krisztus, ami Urunk által győzelmet adott nekünk. Nos, hadd olvassunk tovább a 22. verstől. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ mind a mai napig mindenütt sóhajt, és fájdalmas várakozással reménykedik egy újjászületésben. De nem csak az, hanem mi magunk is, akik már is birtokoljuk a szellemet, mint zsenge gyümölcsöt. Ugyancsak sóhajtozunk belsőleg, várva a fiúság kinyilatkoztatására, nevezetesen testünk megváltására. És itt Pál apostol a 24. versben nagyon egyértelműen folytatja. Mert meglettünk ugyan mentve, de csak a reménységre. Egy reménység azonban, amelyet már látni lehet, nem reménység többé, hiszen mire van, mire lenne még szükségünk reménykedni arra, amit már látunk. Ellenben, ha abban reménykedünk, amit még nem látunk, azt türelemmel várjuk. Olvasni lehetne még tovább is. Tegnap este Krefeldben hallgattam, amikor Schmidt testvér felolvasta a Máté 25-öt. És őszintén be kell vallanom, hogy mély szomorúság fogott el. Ma valóban el lehet olvasni, én te és mindenki. Elolvashatjuk a 10 szűzről szóló hasonlatot. Mindegyiküknek volt lámpása, minden lámpás égett, mindannyian elindultak, hogy találkozzanak a vőlegénnyel, elébe mentek, de aztán a helyzet komolyjá és kritikusra fordult. Hirtelen a teljes létszámuk felére csökkent, lefeleződött, és lám az egyik csoportnak voltak korsói, a másiknak pedig nem. És ez a végidőkre vonatkozik, mert ez az a közvetlen hasonlat, amely közvetlenül kapcsolódik a vőlegény visszajövetelével. És ebben a következő leírást találjuk. Akik pedig készen létben voltak, azok bementek a menyegzői vacsorára, és az ajtó bezárult. Nos, én nem tehetek mást, nekem hirdetnem kell a teljes igazságot, mégpedig úgy, hogy mindannyian készek legyünk, készen álljunk, amikor az Úr eljön. Ne csak megvilágosodásunk legyen, ne csak égő lámpásaink legyenek, ne csak ismeretünk és kinyilatkoztatásunk legyen, hanem valóban a szellem teljességével is rendelkezzünk, amely ránk árad Isten közvetlen ereje, amely átalakít minket, és azután életre is keltheti halandó testünket. Én szeretném átélni, és remélem, hogy ti is mindannyian, hogy megkeresztelkedünk mind a Szent Szellemmel, hogy felkeleszünk kenve a Szent Szellemmel, hogy el leszünk pecsételve a Szent Szellemmel, hogy a Szent Szellem erejével olyan módon felvérteződünk, hogy semmilyen területen ne legyen hiányunk, sem abban az időben, amikor még itt gyülekezetként szükség lesz ránk Isten szolgálatában, sem abban az órában, amikor az Úr visszajön, hogy hazavigye az öveit. Ne legyen úgy azon a napon, hogy hiányunk legyen valamiben is. És jaj nekem, ha akkor még valaki azt mondhatná, igen, de Frank testvér, nem tudatta velünk ezt, nem hirdette ezt nekünk. Mi legyen akkor? Ez nem történhet meg. Nekem meg kell állnom Isten előtt azon a napon, és csak akkor állhatok meg előtte, amennyiben a teljes evangéliumot úgy hirdettem, ahogy Pál apostol és az apostolok is hirdették. És mi mindannyian csak úgy állhatunk meg Isten előtt, amennyiben ugyanazokat a tapasztalatokat éljük át Istennel, mint amiket az ős kereszténységből való testvéreink és testvérnők is átéltek Istennel. És nem nyugszunk meg addig, amíg lelkünknek meg nem találjuk a nyugalmát Istenben. Megértettük ezt, és amennyiben ez egy imádságos szükséghelyzetbe hajt minket, akkor hála Istennek érte. Talán először el kell jönni a segélykiáltásnak, hogy beteljesedhessen. Hívj engem segítségül a szükség idején, és megmentelek téged, és te magasztalni fogsz engem. Mégis jobb lesz számunkra, ha most felismerjük hiányosságainkat, és megtöltjük lámpásainkat és korsóinkat olajjal, ahelyett, hogy a visszajövetel pillanatában hirtelen rá kellene ébrednünk, és azt kellene mondanunk, adjatok ti nekünk az olajotokból, mert a mi lámpásaink kialszanak. És jön is a válasz, menjetek a kalmárokhoz, a kereskedőkhöz. Igen, manapság sok a kalmároskodás, a haszonlesés. De mi nem akarunk kalmárokhoz menni, hanem az Úrhoz. János, ami Urunkról prédikált, amikor azt mondta, én ugyan vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki utánam jön, az nagyobb nálamnál. Ő Szent Szellemmel és tűzzel fog keresztelni titeket. És azt is mondja, a szórólapát a kezében van, és alaposan megtisztítja a szérűjét. Tehát a teljes evangéliumot kell hirdetnünk, továbbadnunk, és nem csak ennyit, hanem át is kell élnünk a mondottakat. Én nem elégszem meg ennél kevesebbel, és hamarosan be kell következzen egy áttörés is. Ennek meg kell történnie. és amennyiben a közönyünket követeli meg, bármi is legyen az. Jobb, ha többet akarunk, mint ha már elégedett. Tehát jobb, ha többet akarunk, mint ha már elegünk lenne, mint ha semmit sem akarnánk, amikor nincs elegünk. Hiszen jobb, ha túl sokkal rendelkezünk, mint ha túl kevéssel, amikor az Úr visszajön, hogy elvigy az öveit. Csak röviden szeretném még felolvasni az ígét az első Péterből, hogy azután ezt az állapotot gyülekezetként elérhessük, és valóban békességben lehessünk együtt az Úr előtt, ahogy itt az első Péter 3. fejezetének 8. versében meg is van írva. 8. versétől. Végezetül pedig legyetek mindannyian békességben, telve együttérzéssel, és testvéri szeretettel, irgalmasak és alázatosak. Ne fizessetek vissza rosszal a rosszért, vagy szidással a szidásért, hanem éppen ellenkezőleg, mert arra lettetek elhívva, hogy áldást örököljetek, mert aki boldog akar lenni az életében, és jó napokat kíván látni, az tartsa távol nyelvét a gonosztól, és ajkait attól, hogy családbeszédet ne mondjanak. Forduljon el a gonoszságtól, és cselekedjen jót, keresse a békességet, és törekedjen arra, hajszoljon utána. Mert az Úr szemei az igazakra irányulnak, és az ő fülei az ő könyörgésükre. Az Úr arca viszont a gonosztevők ellen van irányítva. Itt főként arról van szó, hogy mi, mint Isten gyermekei, mint egy nagy család, valahogy mégis összenőjünk az íge szava szerint, a közmondás szerint, hogy ami összetartozik, az össze is nő. Egy szellem, egy Úr, egy hit, egy keresztség, ugyanabból az ígéből születve, ugyanabból a szellemből, Istentől kapott életet élve. Csak egyfajta Isten fiai és leányai vannak. És ahogy már előzőleg is elmondtam, nekünk, mint Isten fiainak és leányainak érvényesülnünk kell, és be kell kerülnünk a megfelelő pozícióba. Be kell legyünk állítva abba. Van egy megjegyzés a zsidókhoz írt levelében, nem tudom, hogy azonnal meg tudom-e találni, de ott áll, hogy amíg a fiú kiskorú, nincs különbség közötte és a szolga között. Mindazonáltal, amikor nagykorúvá válik, megbízhatóvá vált, és Isten megbízható fiaként bele helyezve a fiúi rangba, azután ő lesz a trónörökösse, és elkezdheti az uralmat. Szeretteim, Isten egy győztes sereget akar belőlünk formálni, egy elsőszülött sereget. Ő valami különlegest akar, már a Malakiás prófétán keresztül is ezt mondja, hogy azon a bizonyos napon ti legyetek nekem egy különleges tulajdonom. Istennek van egy elsőszülött serege, amely az ő különleges tulajdona. És ez minden korszakban az a győztes sereg, amely Szent Szellem valóban külön választott. És én hiszem, hogy mi is ehhez tartozunk, és elmondom nektek, hogy miért is hiszem. Mert Isten megajándékozott bennünket kegyelemmel, hogy ne csak egy általa elküldött hírnökről beszéljünk, ne csak egy ígeüzenetről, hanem rajtunk is beteljesedett, ami meg van írva, hogy akinek van egy füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Hányan hivatkoznak Isten egy hírnökére? És Isten figyelembevétele nélkül beszélnek, ahelyett, hogy meghallgatnák, amit a szellem kinyilatkoztatott, és hagynák, hogy Isten szelleme bevezesse őket az igazságba, a teljes igazságba. Ha a helyett az isteni ígeüzenetből egy saját jellegű ígeüzenetet, Isten tanításából saját tanokat csinálnak. Így új zűrzavar keletkezik csak, és ők az isteni hírnök küldetését valószínűleg nem értették meg, és nem osztályozták helyesen. És éppen ezért úgy vélem, hogy szava hihetően elmondhatom Isten előtt. Nem csak, hogy felismertük, hogy Istennek mind a hét gyülekezeti korszakban, a hét levélüzenetnek megfelelően voltak hírnökei és íge üzenetei. De felismertük azt is, hogy a Szellem kinyilatkoztatta, mit kell a mennyasszonynak ezekben a napokban tudomásul vennie, mit kell hozzáférhetővé tenni számára, és mit kell neki kinyilatkoztatni. És még egyszer hangsúlyozom, Isten megajándékozott kegyelemmel, hogy egyáltalán semmit ne adjunk hozzá, ne értelmezzünk semmit, ne állítsunk mellé se semmit, hanem egyszerűen is tisztán higgyünk, fogadjuk be, és hallgassuk meg, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Így hát szívemből és meggyőződésből hiszem, hogy Isten arra választott ki minket, hogy napjainkban az elsőszülöttek seregéhez tartozzunk, akik mindig odafigyeltek arra, amit a Szellem a gyülekezeteknek mondani akart. És ezért nincs semmiféle tánc valamilyen próféta körül, sem sok szó egy Isten emberéről, hanem Isten teljes tanács határozatának a hirdetése, a bevezetés abba, amit Isten kinyilatkoztatott. Hálásak vagyunk azért, hogy elküldte az ő szolgáját és prófétáját a mi időnkben, ahogyan annak idején Pál apostol volt, és sok más alkalommal is voltak hírnökei. Meggyőződésből újra és újra elmondom. Mi mindannyian nem tudnánk azt, amit ma tudunk, ha Isten nem küldte volna el az ő szolgát és prófétáját, szeretett Branham testvérünket. Ő egy Isten által küldött ember volt, egy Isten által küldött proféta. Az Úr ugyanis korán is későn elküldte az ő szolgáit és profétáit, mert így van megírva, hogy ő nem cselekszik semmit anélkül, hogy titkát ki ne nyilatkoztatná az ő szolgáinak, a profétáknak. És amilyen bizonyos az, hogy Isten újra visszavezette Izrael népét az ígéret földjére, hogy ott végrehajtsa a kiválasztást és az elpecsételést, nem New Yorkban történik az elpecsételés, és nem is Moszkvában, hanem a zsidóknak világszerte vissza kell térniük az ígéret földjére. A két proféta nem fog repülőre szállni, hogy New Yorkba vagy máshová repüljenek. Ők ott maradnak, és éppen ezért mindazok, akiket Isten megajándékoz kegyelemmel, ott kell legyenek, ahol hirdetve lesz az az íge üzenet, amelyet tudomásul kell vegyenek. Ugyanez vonatkozik a nemzetekből összetevődő mennyasszonyi gyülekezetre is. Egyszerűen ott kell lennünk, ahol az ígéreteket, amelyeket Isten el az időre adott, hirdetve vannak, és az a gyertyatartóra vannak állítva. Nem maradhatunk olyan vallás felekezetekben, amelyeknek fogalmuk sincs arról, amit Isten jelenleg tesz, és ha hallanak róla, elutasítják nyomban. Hanem ott kell lennünk, ahol Isten szól, ahol Isten cselekszik, ahol kinyilatkoztatja magát, ott kell lennünk, ahol Isten az ő szava szerint az üdvösség történetét írja az ő népével. És ez ott van, ahol az ő akaratának megfelelően kinyilatkoztatta az ő ígét, és ez ott van, ahol azok az emberek, akiket megkegyelmezett, szívből befogadják, és meghallgatják, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Nyilván összefoglalhatjuk ennyire az egészet erre a hétvégére. Istennek megvan a maga útja Izrael népével, ezt látjuk. Hogy küzdelmekről van szó, ez igaz, és mi sem maradunk ki a küzdelemből. Azonban már ma is tudunk annyit, hogy a Golgotán aratott győzelem valóban a mi győzelmünk is, hogy mint győztesek és felülkerekedő seregként meg fogunk jelenni Isten trónja előtt, folt és ránc nélkül, a bárány vérével megmosva, az íge vízfürdőjében megtisztítva, a Szent Szellemmel elpecsételve és betöltve, hogy azon a bizonyos napon akkor, amikor az Úr visszatér, vele együtt fel lehessünk véve a dicsőségbe. Én hiszem, hogy ez meg fog történni. Gyakran elmondtam már, ha Isten nem fogja befejezni az ő művét velünk, akik magunkra vállaljuk az ő nevének és az ő ígének minden gyalázatát, és engedelmességben legjobb tudásunk és megértésünk szerint követjük őt, és hiszünk minden ígéretben, amit adott. Ha velünk, akik teljes mértékben, akik az ő oldalára álltunk, ha velünk nem fogja befejezni ezt az ő művét, akkor kivel fejezze be? Azokkal, akik egyáltalán nem tudják, miről is van szó most, akik egyáltalán nem ismerik Isten ígéüzenetét, akik egyáltalán nem kerültek érintkezésbe a mi korszakunkban zajló üdvösségi eseményekkel? Nem. Ott, ahol Isten kinyilatkoztatta az ő ígéretét, ott írja az üdvösség történetét is. Ott vannak azok az emberek, akik hisznek neki és bíznak benne. Gondoljatok csak Mózes idejére. Sőt, mindig ott, ahol Isten ígéreteket adott, ott be is teljesítette azokat azokon és azokban, akik a hittek az ő szavában is befogadták azt. Ebben a nemzedékben, ebben a korszak végén kegyelem által részesülhetünk ebben. Nem vagyunk mi jobbak másoknál, talán még rosszabbak. Sőt, nem csak talán, hanem minden bizonnyal. Hiszen nem arról van szó, hogy mi vagyunk, hanem arról, hogy Isten mit alkotott belőlünk. Pál apostol pedig egyértelműen megfogalmazta ezt, hogy ami a világ szemében semmi, azt választotta ki Isten, hogy abból az ő tiszteletére valamit alkosson. Hadd örüljünk hát az Úrban, a mi Istenünkben. Egyrészt észrevesszük és érezzük, hogy még nem rendelkezünk mindennel, amire szükségünk van, másrészt pedig tudjuk, hogy Isten megad nekünk mindent, amire szükségünk van, Jézus Krisztus visszajövetele előtt. De kérlek, hadd tegyünk meg mindent tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy ez minél hamarabb megtörténhessen, mert az idő valóban komoly és rövid, és az ő visszajövetele mégis közel van. Legyen, hogy a hűséges Isten megáldjon mindannyiunkat, mint új szövetségi szövetséges népét, és áldja meg az ő népét, Izraelt is. Áldjon meg ott, ahol áldani kell, ahol Isten tartós, maradandó áldása megnyilvánulhat, nevezetesen ott, ahol az emberek az ő szent nevében összegyűlnek, hogy meghallgassák az ő szent ígéjét, a Szent Szellem kenette, allat és kinyilatkoztatása kíséretében. Ezért nem emberektől lettünk tanítva, hanem Istentől, aki az ő ígé és a Szent Szellemen kinyilatkoztatáson keresztül tanít is minket, és elvezet minden igazságra. Ő, aki elkezdte be és fogja fejezni azt az ő visszajövetelének dicsőséges napját. Dicsőítve és magasztalva legyen az ő szent neve. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk együtt hálát az Úrnak. Hűséges Uram, együtt hálát adunk neked, hogy így összegyűlhetünk a te színed előtt. És ahogyan a te szolgád és prófétát János mondta, a vőlegény hallja a mennyasszony öröm újongását. Szeretet Uram, te vagy a mi vőlegényünk. Egy szeretet kapcsolatot alakítottál ki velünk, vagy felállítottál velünk. A te kebeleden megpihenhetünk, hogy meghallgassuk azokat a gyönyörű szavakat, azokat az ígéreteket, amelyeket a vőlegény a mennyasszonnyal megoszt. Ígéretet tesz neki, elmondja neki, mi mindent fog tenni. Szeretet Uram, már nem szolgáknak és idegeneknek nevezel minket, hanem a te barátaidnak. És tudatod velünk, és betekintést adsz abba, amit most cselekszel. ó lelkünk vőlegénye, megváltónk, Isten báránya, te a ti életedet adtad, véredet kiontottad, és kijelentetted, hogy elvégeztetett. A te oldalad meg lett nyitva azért, hogy a menyasszony meg lehessen váltva. Hús a te húsodból, csont a te csontodból. Belőled származott, és hozzád vezetett, és azon a bizonyos napon hozzád hasonló lesz. Szeretett Uram, hálát adok, hogy nem csupán egy szakaszt követtünk, hanem követhetünk téged, amíg a hitből a látás világába meg nem érkezünk. Szeretett Uram, hála neked a hírnököd elküldéséért, hála neked az íge üzenetért, az Isten íge üzenetét, a titkok teljes kinyilatkoztatásaért. Én Istenem és én Uram, nem azt mondtad-e akkor a tanítványainak, hogy néktek megadatott, hogy megismerjétek az Isten országának titkait? Nem lobbant te fel a szívünk, amikor hozzánk szóltál, szeretett Uram, minden dolgok vége közeledik. Küszöbön álló esemény, a te menyasszonyod követi a hangodat. Hálát adunk neked ezért, és a te hangod a te szent ígéd. Hűséges Uram, kérünk, hogy őrködj Izrael népe felett. Hiszen azt mondtad, hogy vigyázol arra a városra, amely a te nevedről neveztetett el. Azt is mondtad, hogy a helyet, amelyet kiválasztok magamnak, oda fogom helyezni a nevemet, és ott fogtok nekem áldozatot bemutatni, ott le fogom leplezni magam előttetek, és ott fogok beszélni veletek. Uram, köszönöm neked, tudjuk, hol nyilatkoztattad ki a nevedet. Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ő az Isten megnyilvánulása, leleplezése, és mi ő benne vagyunk. Ó, hálát adunk neked, szeretett Uram! Te mi bennünk, és mi te benned. Legyen meg a te útad velünk, mindannyiunkkal. Kérünk téged, folytasd a te munkádat bennünk és velünk. Hadd legyen hamarosan megvalósulva minden élmény, hogy élő tanúi legyünk a te ígédnek. Szabadítás, gyógyulás, szabadulás, újjászületés, megújulás, szellemkeresztség, magasságban jövő erővel való felvértezés, felülről jövő kenet. Ó, szeretett Uram, elpecsételés a test megváltásának napjára. Uram, hisszük, hogy azok közzé tartozhatunk, akiknek nem fog hiányozni egyetlen élmény sem, hanem minden beteljesül. Hálát adunk, mert hiszünk minden ígéretben, és át is fogjuk élni azokat. Neked a mindenható Istennek hálát adunk, köszönetet mondunk ezért, azért, hogy megkented a szemünket, és megnyitottad a szívünket. Kinyilatkoztattad magad, önmagadat nekünk is, üdvösséggel kapcsolatos tervedet. Szívből bensőségesen köszönetet mondunk. Áld meg az új szövetség népét, áld meg Izrael népét, és légy velünk mindannyiunkkal. Uram, emelkedj fel, és váljon valóra a bejelentés, hogy a sátánra nehéz idők várnak. Hiszen el kell engednie mindazt, ami Istené. Uram, te követeled a te névedet, és hát adunk neked érte, hiszen elveszítette az ő jogi igényét velünk szemben, hiszen le lett győzve, és távoznia kell. Halleluja, Uram, magasztalunk téged, és hálát adunk neked. A te oldaladon állunk, a Golgotai győztes oldalán, és egyedül neked adunk tiszteletet a Jézus nevében. Amen.